Csevegő, őszintén egymás között. Az Anyanet beszélgetős műsora.
Az a nő, aki semmilyen kozmetikumot nem használ, túl sokat gondol magáról. Nyilatkozta Coco Chanel, a 20. század legkiemelkedőbb, legnagyobb hatású divatikonja. Ez a gondolat is lehetne a mottója a Csevegő első tavaszi adásának. Ha pedig tavasz, akkor újjászületés, megújulás.
Az első melegebb, simogató napsugarakkal érezzük, hogy testünknek, lelkünknek, környezetünknek is szüksége van a változásra. Egyáltalán hányszor kell, vagy lehet életünk során megújulni? Sziasztok, az Anyanet podcastját halljátok. Pap Cecília vagyok. Természetesen ezúttal is itt vannak velem kedvenc beszélgető társaim. Bozóki Judit, állandó rádióbézses műsorvezető társam. Frankó Ági, a Hanna és az Ikrek követendő lábnyomai bloggere. Csiki Judit, újságíró, szín- és stílus tanácsadó, self-care mentor, a Zöld Saláta szerkesztője, illetve meghívtuk Zétényi Vica sminkest. Ígérem, igazán izgalmas csevegést hallhattok. Ahogy gondolkodtam ezen a podcaston, az jutott eszembe, hogy lehet, hogy kicsit könnyű ez a téma, amiről beszélgetünk, de szerintetek is így van, vagy most így ránk fér egy teljes megújulás? Egyáltalán mennyire fontos erről beszélnünk? Judit?
Persze, abszolút ránk fér ilyenkor tavasszal, meg hát évente többször is. Azért minden évszaknak, az év minden különlegesebb időszakának megvan a saját kis megújulása, a saját kis újdonsága. A tavasz az egy ilyen közmondásos szakasz erre, mert ugye tél volt, elegünk volt, magunkra pakoltunk millió réteg ruhát, melegen öltöztünk, ilyen emberes kajákat ettünk, és akkor egyszer csak így hirtelen kisüt a nap, ledobjuk a millió réteg ruhát, emberes kaják helyett átmegyünk egy kicsit a zöldségre, tehát a tradíciók is ezt tükrözik, mert ugye mi van most nagybőjtnek az időszaka, amikor is ugye az ember átmegy egy kicsit a könnyebb növényi táplálkozás felé a téli nehezebb húsokról, de ugyanígy külsőleg is megújulunk, tehát ilyenkor van az, hogy kiszínesedünk, mert ugye télen még mindig hajlamosak vagyunk ilyen sötét színekbe öltözni, barna, fekete, szürke, kicsit úgy elszíntelenedni, és ilyenkor, ahogy kisüt a nap, szerintem a legtöbb embernek igénye van arra, hogy akkor így kiviruljunk ruhában is, színeket vegyünk magunkra, sárgát, zöldet, ahogy a külvilágban is látjuk, hogy ugye előjönnek a virágok, mindenhol színek, illatok. Szóval ez most tényleg egy ilyen időszak.
Vicces minkesként tényleg kivirulunk? Tehát látszik, hogy kicsit vidámabb évszak van?
Abszolút teljes mértékben, és én is csak rá tudok fűzni az előző gondolatmenetre, és a trendekben is mindig meg szokott jelenni, hogy a téli sminkek, a termék kínálat is, illetve azok, amiket előnyben részesítünk, mindig sötétebbek, inkább ugyanez a barnás, bordós árnyalatok a rúzsokban is, és tavasszal valóban jönnek a színes paletták, jönnek a világosabb termékek, jönnek akár a csillogó fényes dolgok, és ezeket nyugodtan lehet használni akár a hétköznapokban is.
Akár a munkában is, Ági? Mennyire tudjuk a hétköznapjainkba bevinni ezeket a vibrálóbb színeket?
Hát ha a munkában nem is annyira, de egy programra, tehát másképp megyek el egy barátnős programra, másképp megyek el randira, más színeket teszek magamra. És most visszakanyarodnék arra, hogy nem csak a tavaszhoz kötném én ezt a megújulást, hanem élethelyzethez. Tehát az élethelyzet függő, nem feltétlen évszak függő, lehet megújulni egy szakítás után, egy válás után, meg lehet újulni pont egy új ismerettség után, a gyerekek kirepülése után, tehát, hogy annyi helyzet van, egy új állásba lépés után, tehát, hogy ez tényleg szerintem ilyen élethelyzet függő.
Judi?
Én ugyanezt gondolom, hogy bármikor meg lehet újulni, de ugye most azért a témánk a tavaszi megújulás, és az jutott elsősorban eszembe, hogy Judit mondta, hogy ledobjuk a nagyobb ruhákat, és ugye ilyenkor eszmélünk, hogy nem úgy nézünk ki a tükörben, vagy legalábbis nem azt látjuk, mint amit szeretnénk látni. Úristen, lassan elmegyünk nyaralni, le kell vetközni fürdőruhába, azt fogjuk-e mutatni magunkból, amit szeretnénk. Akinek ebben problémája van, ugye akkor gyorsan elkezd fogyókúrázni. Na de akkor térjünk azért vissza arra, hogy a bőrünket meg kell újítani. Mert az az elsődleges, hogy a tél után ugye elfárad a bőrünk, nem kap annyi napfényt. Milyen dolgokat lehet vele tenni, amit mondjuk tavasszal mindenképpen érdemes megcsinálni.
Én azt szoktam javasolni, hogy mindenki keressen föl egy kozmetikust, ha még nincsen saját kozmetikusa, és ezt nem feltétlenül kötném csak a tavaszhoz, mert érdemes rendszeresen eljárni egy kozmetikushoz, aki rendben tartja a bőrünket, és karban tartja, ápolja. De ha nem járunk rendszeresen kozmetikushoz, akkor így a tavasz folyamán mindenképpen érdemes elmenni, mert tényleg nem csak a táplálkozás, hanem az időjárás viszontagságai miatt is a bőrünk azért fokozott igénybevételnek van kitéve. És ilyenkor tavasszal, amikor elkezd sütni a nap, ugye emelkedik az UV-faktor, és fel kell készíteni a bőrünket arra, hogy itt most jön egy nyár, magas UV-sugárzás lesz, izzadni fogunk, ilyen-olyan problémáink lehetnek, tehát érdemes tavasszal egy jó kozmetikust keresni, aki felkészíti a bőrünket.
Meg itt nagyon bólogat.
Azért bólogatok, mert a három lányomból az egyik a skincare őrült, és ahogy kisütött a nap, elkezdte mondani, hogy anya, fényvédő, az a legfontosabb. És akkor arra gondoltam, hogy régen, a mi időnkben meg azt mondták, hogy naposztasd az arcodat, azt tesz jó. Tehát, hogy nem tudom, hogy itt az arányokon van a hangsúly, vagy most már annyira durva az UV-sugárzás, hogy jobb fényvédőzni. Érdekelne a véleményed, hogy ez tényleg ennyire komolyan kell venni ezt a fényvédőzést, vagy... ez csak egy reklámfogás.
Azt gondolom, hogy tényleg komolyan kell venni. Nyilván nem azt jelenti, hogy egyáltalán ne menjünk napra, meg ha valaki szeret napozni, akkor nem szabad, tiltó listán van a napozás. Én magam is imádok napozni, simán el vagyok egy egész napot úgy a napon, tengerparton, kertben, vízparton, teljesen mindegy, hogy süttetem az arcomat, meg a hátsómat, mikor melyik felemet. Arra kell figyelni, hogy ha napoztatjuk a bőrünket, akkor is az UV-védelemre oda kell figyelni, fényvédelemre figyelni kell, és valóban emelkedik az UV-sugárzás szintje az elmúlt évtizedekben, ezért nem mindegy, hogy hétköznap, ha még sminket nem is használunk, de míg elmegyünk az autótól az irodáig, vagy a busztól a lakásig, vagy a bevásárlóközpontig, főleg nyáron nagyon magas UV-sugárzásnak van kitéve a bőrünk, tehát igen, a hétköznapokban is oda kell most már erre figyelnünk. Szerintem ez nem csak egy reklámfogás, hanem tényleg érdemes rá odafigyelni, öregíti a bőrünket, illetve tud okozni olyan bőr problémákat, például pigment foltokat elő tud hívni, ami a későbbiek folyamán nem feltétlenül lesz visszafordítható.
Elegendő az a fényvédő, ami mondjuk egy nappali krémbe be van építve, mert mondjuk most már a legtöbb nappali krémbe van 15-ös, 20-as valamilyen fényvédő, vagy pedig célzottan valóban arcra való naptejet kell fölkenni.
Ezt inkább úgy mondanám, hogy bőrtípus függő. Maga a fényvédelem, ugye ezt szoktuk mondani, hogy hány faktoros az az adott termék. Ezt úgy fogjátok megtalálni a termékeken, hogy van egy SPF rövidítés, ez a Sun Protect faktornak a rövidítése, és ugye mögötte a faktorszám. És úgy kell megválasztani a fényvédőt, amit használunk, hogy meg kell nézni, hogy a mi bőrünk az adott napsugárzásnál mennyi idő alatt kezd el úgymond égni. Ugyanis a faktorszám az azt jelenti, hogy annyiszor több percet tölthetünk fényvédővel napon leégés nélkül, mint fényvédő nélkül. Mondok egy gyors példát, van mondjuk egy 10 faktoros naptej, én 5 percig nem égek a napon, akkor egy 10 faktoros naptejjel 10x5, 50 percet tartózkodhatok leégés nélkül napon. És a fényvédőket nem elég egyszer reggel fölkenni, ezeket folyamatosan a nap folyamán frissíteni kell, főként azért, mert ahogy napközben arcápoló termékről beszélünk, izzad az arcbőrünk is, ez bizony le tud mosódni, hozzáérünk a kezünkkel az arcunkhoz, lekenjük, ruha hozzáér. Az is leszedi belőle a megfelelő mennyiséget, tehát erre figyelni kell, hogy a nap folyamán frissíteni kell. Nyilván nem életszerű, hogy van egy fényvédős színezett hidratáló krém, amit reggel sminkelésnél fölteszek, akkor napközben én ezt 4x-5x majd újra fogom föltenni, de ha lehet, akkor figyeljünk arra, hogy a fényvédős terméket a nap folyamán többször frissítsük a bőrünkön.
Ugye eszembe jutott az, ahogy mondtad, hogy a bőrtípusnak megfelelő legyen, hiszen ugye vannak az egész fehér bőrű, akár márvány bőrű hölgyek. Ugye és van a kreol bőr, aki hát kimegy a napra, és konkrétan 5 perc alatt olyan lesz, mint egy csoki baba, és vannak azok, akiknek egyébként barna bőrük van, de mégis meg tudnak égni.
Így van, igen. Ezért kell megnézni, hogy mi milyen bőrrel rendelkezünk, és a megfelelő terméket kiválasztani hozzá.
Azért a nap a barátunk is lehet, legalábbis nekem sokkal jobb a kedvem attól, hogyha süt a nap, de a testünkre is talán jó hatással van.
Igen, vannak ennek mindenféle fiziológiás, meg lelki hatásai, csak túlzásba nem szabad vinni. Tehát meg kéne találni azt az egyen egyensúlyt, hogy feltöltődjünk D-vitaminnal, ugye mondják, hogy a D-vitamint azt nem tudjuk táplálékból bevinni, tehát télen vagy étrendkiegészítővel, vagy pedig nyáron valamennyit napozzunk, de ez nem azt jelenti, hogy akkor most délbe ki kell vetni magunkat a napra, hanem mondjuk így szórt fényben sétálni fél órát, órát, és akkor annyi D-vitamin már beépül, amennyi elegendő, délben meg mondjuk árnyékba vonulni, vagy fedett helyre vonulni, egyébként meghasználni a fényvédőt.
Ilyenkor mi az, ami még tuningként hat ránk, tehát tavasszal talán a természet újjáéledésével egy kicsit mi is újjáéledünk belülről is, a hangulatunk is, minden jobb lesz, nem?
Én azt gondolom, hogy ilyenkor úgy jó az érzékszerveinket úgy elárasztani mindennel. Tehát mondjuk illatokkal, egy csokorvirág a lakásba, vagy egy új parfüm, vagy egy illóolaj, aztán a látvány, hogy kimegyünk a természetbe, megnézzük a virágokat, akár csak a parkban a virágágyás, ahogy egyre színesedik, vagy az erdőben, ahogy rügyeznek, meg nyílnak a fák. Aztán ugyanígy a hangok, hogy kimegyünk a természetbe, és akkor ugye most már a madarak rákezdik a maguk kis énekét, de lehet ezt így idézőjelben mesterségesen is, hogy mondjuk egy új zenét választunk, ami a kedvencünk lesz. Kimegyünk futni a természetbe.
Ma délelőttem ezzel telt, az otthonomat varázsoltam egy kicsit át, ilyen tavaszi színekbe, eltüntettem minden téli dekorációt, és előszedtem a kis madárkalitkát, azokat a növényeket, vagy műnövényeket. Tudod, most már nagyon jók a műnövények, most már nem olyan műanyagszerűek, ami tényleg a tavaszt hozza el a házba. Lecseréltem a tányér alátéteket.
Madarak csiripelték, hogy a ruhatáradat is megújítottad.
Igen, nekem február végén van a születésnapom, és nagyon szeretem ezt a dátumot, ezt a február 19-ét, mert akkor mindig érzem, hogy már jön a tavasz, és születésnapi ajándékként leptem meg magamat egy teljes gardrób frissítéssel, amit Judit, aki már szintén vendége volt ugye a mi beszélgetéseinknek, ejtett meg. Azon kívül, hogy meghatározta megint, hogy milyen színcsoportba tartozom, csomó ruhámat elvitte újra felhasználásra, és helyette kaptam újakat, tehát ez egy nagyon jó pofa kezdeményezés megint csak így a újrahasznosítás jegyében, illetve megint felnyitotta a szememet, hogy milyen színeket hordjak, és milyeneket ne.
Igen, én itt lelkesen bólogatok, mert én is színtanácsadással is foglalkozom, és tudom, hogy az, hogy a színtípusodat megismered, hogy milyen színek állnak jól, mi az, ami nem annyira, mi az, amit hordjál, mi az, amit ne hordjál. Az lényegében egy nagyon-nagyon ismereti útnak a kezdete. Mindig a saját sztorimat szoktam mesélni, hogy én egy könyvből annak idején, mikor még nagyon nem értettem ehhez fiatalon, úgy éreztem, hogy én a nyártípusú hölgyre hasonlítok, tehát én biztos nyártípus vagyok, és mindig ilyen kis udvarias, ilyen kis intelligens pasztellekbe jártam, és amikor elvégeztem a képzést, akkor kiderült, hogy dehogy vagyok én nyár, én egy élénk tavasz vagyok, ami ilyen szemkiütő színek, tehát piros, zöld, sárga, királykék, tehát tényleg ilyen nagyon durva színeket lehet hordani, és egy darabig így ismerkedtem vele, és ja Istenem, mi lesz az én kis udvarias paszteljeimmel, és aztán rájöttem, hogy egy fenét, hát én alapvetően ilyen vagyok belül is, tehát én így belemondom mindenkinek az arcába, amit gondolok, és nem maszatolok, és nem paszteleskedek, és onnantól imádom. Ez egy jó játék.
Jó játék, vicce.
Hú, ez nagyon jó játék. Nálam is a sminkeléshez kapcsolódik a színtanácsadás. Nyilván nem olyan mélységeiben, mint ahogy mondjuk egy stylist megállapítja, aki kifejezetten a színtanácsadásra megy rá, de egy fő színtípust azért minden vendégemnek beszoktunk lőni. Pont azért, mert nagyon nem mindegy, hogy milyen árnyalatú az a szemhéjpúder, a pirosító, a rúzs, milyen tónusú legyen az alapozó, mert többféle tónusú bőrrel rendelkezünk, és azt látom, hogy amikor megvan a megfelelő szín a sminkben is, ugyanúgy, ahogy a ruhában, egyszerűen kivirulnak a csajok.
Igen, az jutott így eszembe megint, ahogy mondtad, az alapozót. Ha egy világos bőrű hölgy oda megy, és az alapozóban tök nem mindegy, hogy az bézs árnyalatú, vagy rózsaszín árnyalatú, mert hogy onnantól kezdve, hogy tavasz, vagy a nyár, vagy éppen az ősz, vagy a vagy azoknak a bármilyen kombinációi, és nem ugyanazt jelenti mondjuk egy nyár-ősz típus, mint egy ősz-nyár típus.
Így van.
Másik, hogyha a szín, ugye azért valahol, ahogy a Judit mondtad, hogy tükrözi valahol a bensőnket is. Tehát valahogy az egész igazából egy teljes összharmónia, ahogy így játszunk vele. Csak annyit akartam kiegészítésként mondani az illatokra, hogy kaptam nőnapra játszintot, amik most így elkezdtek nyílni, este így éreztem az illatát, és az jutott eszem, igen, itt az tavasz illata, a jó illat.
Színekre visszacsatolva egy picikét, meg hogy mennyire lehet ez önkifejezési forma. Nem tudom, te hogy vagy vele, én rengetegszer találkozom olyan téltípusú hölgyekkel, akik inkább szeretnének az ősz típusba tartozni, és hordják a földszíneket, mert ezzel el tudnak tűnni. Amíg a téltípusnak lehet harsány, feltűnő, és hogy ez abszolút megjelenik az öltözködésben és a sminkben, és igen, egy önismereti út, amikor a saját színtípusunkkal tisztában vagyunk, és bemerjük vállalni.
Nagyon sokan azért szeretik ezt a színtanácsadás, gardrób, rendezés, rendezett gardróbot, mert hogy ez egy ilyen egyszerűsítése a dolgoknak. Tehát oda megyek, kiveszem, tudja, hogy olyat fogok fölvenni, amivel nem lehet tévedni. Rohanós reggelen abszolút van ennek létjogosultsága, és ez egy szuper dolog, csak mellette egyet ne felejtsünk el, ebbe az egészben az a legjobb, hogy ez egy jó játék. Hogy lehet kísérletezni, meddig mehetek el mondjuk egy olyan színnel, amiről úgy tudom, hogy nekem nem áll jól, de megkeresni azt az árnyalatát, ami esetleg mégis. Jó dolog, hogy innentől tudatosan vásárolok, kevesebbet vásárolok, átgondoltabban vásárolok, tuti, hogy olyat veszek, ami nekem jól fog állni, de az is egy nagyon jó játék, hogy kiforgatom a gardróbomat, hogy mi az, aminek tényleg mennie kell, mert az egy tévedés volt. Már eleve az, hogy beismerjem, hogy hát igen, ez egy tévedés volt, ezt elhibáztam, ez jó ötletnek tűnt megvenni, de most már nem annyira jó ötlet. A másik, hogy mi az, ami menthető, hogy lehet átalakítani, hogy mondjuk lehet, hogy nem az én színtípusom az a ruha, de fölveszek hozzá egy kardigánt, fölveszek hozzá egy blézert, megtöröm azt a tőlem idegen színt, fölveszek egy sálatkendőt, hatalmas fülbevalót, hogy lehet vele játszani, hogy mégiscsak magamhoz hajlítsam egy kicsit.
Két dolog jutott eszembe. A lányom próbálta próbafülkében, és egy fiatal lány bluesból, mit tudom én, milyen színt hozott már oda, és azt mondja, hogy ez úgy tetszik neki, de ebbe jobban érzi magát, és hogy mégis melyiket vegye. És hát ott ültem, és jó indulata beleszóltam a kislánynak, hogy azt vedd meg, mert az nem a te színed, és azért nem érzed magad jól. És a másik, amit akartam erre visszareflektálni még, hogy az ember, hogy tudja, hogy jól áll egy szín vagy sem. Vettem egy fekete pólót, magamnak valami csipkés volt itt felül, és fölvettem, jaj, de jó, az pont az én méretem. Otthon fölvettem újra, és benéztem a tükörbe, és szó szerint azt mondtam, hogy ki az az öreg asszony, aki visszanéz? Levettem, és én azóta soha többet nem veszek föl feketét, legalábbis ami úgy viszonylag zárt. És egy jó smink is, hogy mennyire befolyásoló tényező, mert sokszor azt veszem észre, hogy egy bizonyos kor után mondjuk a hölgyek nem sminkelnek, nincs kihangsúlyozva mondjuk a szemük, és öregnek néznek ki. Magamról is ezt szoktam látni reggel, és hozzá kell tenni, ha nem is sokat, de valamennyit mégis sminkelek.
Nem biztos, hogy életkorhoz kötném, hogy sminkelünk, vagy nem sminkelünk. Nekem van olyan vendégem, aki 60 fölött volt, amikor életében először eljött hozzám, hogy tanítsam meg sminkelni, mert ő még egy szemceruzát sem fogott, de ugyanígy van 11 néhány éves vendégem is. Tehát, hogy nem ehhez kötném, hogy most valaki sminkel, vagy nem sminkel, inkább azt látom, hogy van-e egyáltalán hozzá kedve, meg igénye van-e rá. És lehet valaki gyönyörű, bármilyen életkorban, smink nélkül is, ha megfelelő színek vannak az arca körül, és ebbe benne van a hajszín, benne van a ruha. Ahogy te is mondtad, hogy a fekete az arcodhoz közel, nem jó. Egyszerűen egy színtípus elemzés kell megmondani, jó a fekete, vagy nem jó. Lehet, hogy nadrágba oké lesz, mert nem az arcod körül van. Ennyi a trükk. Arcod körül megfelelő színeket kell használni, és ebben a rúzs, a szemhéjpuder, a pirosító, a fülbevaló, a hajad színe, a fölsőd blúzod színe mindegyik befolyásolja, hogy hogy fogod magad érezni. És egy rosszul megválasztott összeállításban tűnhetsz a saját nagymamádnak.
Még egy nagyon fontos dolgot mondtál ezzel, hogy amikor benézel a tükörbe, tehát ugye szokták mondani, hogy azért legyél mindig elegáns és makulátlan és szép és azonos, mert ugye az első benyomásra nincs másik lehetőség. Na most erre megint azt mondom, hogy ez teljesen igaz, csak azt felejtjük még mindig el, hogy reggel, amikor elindulsz, akkor van a legfontosabb első benyomás. Tehát mielőtt elindulsz, benézel a tükörbe, és ha úgy tudsz elindulni, hogy fú, most nagyon önmagam vagyok, most azt mutatom magamról, amit szeretnék, most olyan vagyok, ahogy én magamnak jól érzem magam, na az az első legfontosabb első benyomás, mert úgy indulsz neki, hogy a többiekkel találkozz, és már ők is egészen mást fognak rajtad látni.
Kétféle nőtípus van. Az egyik az olyan, mint én, hogy a szemetet se viszi ki smink nélkül. Én eljutottam ide, én nem érzem jól, meg a mesztelennek érzem magam, ha nincs legalább egy pici púder, vagy egy szempillaspirál, azt mondják, hogy ha szempillád van, akkor mindened van, ugye? Ezt szokták mondani.
Bár erre visszacsatolnék, hogy egy szemöldök még fontosabb.
A másik típus pedig, aki egyáltalán nem sminkeli magát, mert így érzi jól magát. Segítsetek, azt hiszem, hogy Coco Chanelnek van valami ilyen mondata, hogy az a nő, aki nem sminkeli magát, az nem tudom, túl sokat gondol magáról. Most én e szerint élek, de ettől függetlenül, aki nem sminkeli magát, nyilván úgy boldog, vagy megvan az oka talán, hogy miért nem sminkeli magát. De mivel most itt egy sminkes ül mellettem, megkérdezem, hogy amikor nyár van, ugye, és napsütés, ugye akkor is van rajtam smink, azért mindig eszembe jut, hogy ez nem ég bele a bőrömbe. Tehát nyilván igazából egy szituáció van, amikor nem, a tengerpartra, vagy a napozáskor, ugye, a vízpartra, oda nem teszek fel sminket.
Akkor mondom az idézetet. Az a nő, aki semmilyen kozmetikumot nem használ, túl sokat gondol magáról.
Akkor ez kozmetikum, nem smink, ugye? Jó, akkor.
A smink is egyébként kozmetikumnak számít, az a hivatalos megnevezése, hogy dekor kozmetikai termékek. mert hogy ez a dekorálás része a kozmetikának, és Magyarországon is egyébként évtizedeken keresztül csak kozmetikusok tudtak sminkelni hivatalosan. És hogy visszacsatoljak a kérdésedre, hogy nyáron sminkben mi a történet a fényvédelemmel, illetve hogy mi történik a bőrünkkel, itt lépnek be a fényvédőt tartalmazó termékek. És lehet ez egy színezett fényvédős alapozó, lehet egy fényvédős arckrém, ami valamilyen színezett anyagot tartalmaz. Tehát rengeteg megoldás van erre, de igen, figyelni kell a fényvédelemre. Attól függően, hogy kinek milyen bőrtípusa van, milyen ápolást igényel, célszerű megválasztani, hogy külön használsz arcra való fényvédőt, és arra teszed föl az alapozódat, vagy választasz egy színezett hidratálót, ami tartalmaz fényvédőt, és akkor ez egy könnyedebb réteg lesz. Ténylegesen meg kell nézni, milyen bőrtípusod van, milyen ápolást igényel, és annak megfelelő terméket kell választani nyáron. Az, hogy napközben intézzük az ügyeinket, és rajtunk van a smink, valóban van ebben valamennyi rizikófaktor, hogy bele fog égni. A tapasztalatom az, hogy nem jellemző olyan mértékű bőrkárosodás ebben az esetben, ami a hagyományos fényvédelemnél, vagy hogyha odafigyelünk a fényvédelemre, akkor problémát jelentene hosszú távon. És az nagyon tetszett, hogy kihangsúlyoztad, hogy tengerparton napozáshoz nem használsz, tilos. Tilos napozáshoz, szolárium, tengerpart, wellness hétvége, akármicsoda, nem sminkelünk.
És még egy lefekvés előtt kötelező lemosni, ugye? Tehát azt nem is tudom elképzelni, aki úgy fekszik le, hogy nem mossa le a sminkét. Iszonyú károkat okoz, erősíts meg.
Megerősítelek ebben, valóban. A másik pedig, hogy éjszaka, ugye méregtelenít a nyugalmi állapotban a szervezetünk, a bőrünk is méregtelenít, és azáltal, hogyha rajta hagyjuk a sminket, nem tudnak távozni a méreganyagok.
És gondoljátok kell, hogy hogy kell mosni azt a párnát, hogy szép tiszta legyen.
Na, az a másik, igen.
Én még annyit tennék hozzá ahhoz, amit mondtatok, hogy lemegyek és a szemetet se viszem le smink nélkül. Ez egy tök jó dolog. Csak hagyjuk egy picit a hangulatunkat is érvényesülni ebbe, hogy legyen olyan, amikor igenis a szemetet is sminkbe viszem ki, nagy ékszert hordok, és tényleg egy díva vagyok, akár egy hétköznapi helyzetben a piaci bevásárlásnál is, meg lehessen olyan is, hogyha nekem most végképp semmi kedvem ehhez az egészhez, akkor tényleg legyen olyan, hogy farmer póló smink nélkül.
Én például régebben soha nem mentem ki az utcára smink nélkül, tehát a szememet biztos, hogy erősebben hangsúlyoztam, tuti, hogy volt rajtam alapozó, még talán szerintem egy kis rúzs is. Most már sokkal kevesebb sminkben megyek ki.
Na jó, de azért ne felejtsük el, hogy kicsit kevesebb az igényed, de csak azért, mert hogy nincs annyi időd magadra, mint mondjuk, mikor fiatal lány voltál, és nem voltak gyerekeid.
Most már nem érdekel annyira, hogy ki mit mond, hogy nincs rajtam semmilyen smink.
Igen, ez is bejátszik, ez egészen biztos, hogy bejátszik, hogy te hogy vagy a saját smink nélküli arcoddal a tükörben. Hogy belenézel, és azt mondod, hogy én nekem most erre kell valami plusz, kell egy kis smink, kell egy kis turbózás, vagy az is lehet, hogy belenézel a tükörbe smink nélkül, és azt mondod, hogy jó, hát most ez van, ezt kapja a világ. Kész.
Igen, egy másik Chanel idézetet tudnék ide mondani, hogy minél rosszabb a hangulatod, annál jobban kell kinézned.
Ági, nálatok sok lány van a családban, ti kicsit versengtek egymással, vagy segítitek egymást, húzzátok egymást?
Na hát nem versengünk, hanem tanulunk egymástól, de leginkább én tanulok most tőlük. Úgyhogy most is mondtam, hogy hova jövök, és hogy mi lesz a téma, úgyhogy azonnal írtak a családi messenger csoportba, hogy most mi a trend, hogy most az a trend, hogy alig látszódjon a smink, és hogy a piros az most megint nagyon előtérbe került, tehát hogy olyanokat, tényleg, én ezt nem tudtam, és igen, és egyébként szólnak, ha elkövetek valami sminkbakit, rám szólnak, ha túlerős, egyébként én is megmondom a véleményemet, de azt látom, hogy nagyon szépen sminkelnek, egyébként amikor fiatalabbak voltak, akkor azt hiszem, hogy a legnagyobbik lányomat el is vittem egy ilyen sminktanfolyamra, és ez szerintem fontos lenne, hogy ne bohócként sminkeljék magukat, mert ugye a mostani lányok, ha akarjuk, hanem sminkelik magukat, hogy ez olyan jó lenne ilyen profin megtanítani. Egyébként nekünk elfoglalt anyukáknak is jó lenne egy olyan tanfolyam, hogy hogyan dobjuk fel a sminkünket max 10 perc alatt.
Na ez nagyon fontos kérdés. Én is úgy gondoltam, hogy anélkül nem engedjük el a viccet, hogy ezt nem mondja el nekünk, hogy egy nagyon elfoglalt anyuka hogy csináljon 10 perc alatt. Bomba nőtt magából.
Oké. Okay.
Bocsánat, olyat, ami egész nap tart, egy fél napot.
Na hát ahhoz, hogy 10 perc alatt meglegyen a nappali sminked, ahhoz igazából szerintem három dologra van szükség. Az egyik az, hogy minőségi termékeid legyenek, tehát azt a szemceruzát ne törjön folyamatosan a hegye, amikor húzod a szemeden, mert akkor időt vesztesz a hegyezéssel, meg ott a szöszöléssel. Aztán tudd, hogy mit hol találsz, és rakd fejben előre össze, hogy mit akarsz aznap használni. Úgy működik, mint az öltözködésnél. Ha előző előző este kikészíted a szettedet, hogy másnap mit fogsz fölvenni, hány perc alatt öltözöl föl? 2,5. Ha odaállsz a szekrény elé reggel, hogy na, ma mit kéne fölvenni, 1/2 óra. Ez ugyanígy működik a sminkelésnél is. Ha te előre fejben tudod, hogy ma ilyen sminket szeretnék, sokkal gyorsabban elkészíted, mert tudod, hogy melyik szemhéjpúdert akarod, melyik pirosítót akarod, melyik rúst akarod. Ez a két lépés, ez nagyon fontos. És van egy harmadik, ami időigényes az elején, és ez a rutin. Tehát meg kell tanulni rutinból sminkelni reggel, mert amikor a gyerekeid ott lógnak a füleden, akkor is tud rutinból, hogy azt az alapozót hova nyomom, hogy teszem föl, hogy kenem föl, hol találom a neszeszeremben a szemhéjpúdert, hol találom meg azt az ecsetet, amivel föl szeretném vinni. Nekem a nappali sminkem az 7 perc. Azt szoktam mondani a vendégeimnek, hogy ne keseredjenek el, ha ez az elején nem megy 10 perc alatt, meg lesz a rutin, és meg lesz 10 perc alatt, maximum 15 perc. Nyilván, hogyha elmegy valaki egy sminkeshez, hogy tanítsa meg, én is azt szoktam mondani a tanulóknak, meg a vendégeimnek, hogy ezt lehetőleg ne holnap reggel munka előtt kezd el most beépíteni a napi rutinodba, mert fejen fogsz pörögni, és nem lesz sikerélményed. Próbáljuk ki úgy, hogy szépen fokozatosan építjük be a reggeli rutinba, meg próbáljunk időt szánni arra, hogy akár egy vasárnap délután otthon, amikor kicsit nyugi van, tudunk magunkra időt szánni, akkor vegyük elő a listánkat, amit írunk egy ilyen tanfolyamon, a jegyzeteket, vagy amit kapunk, és kezdjük el lépésről lépésre begyakorolni. De amikor megvan a rutin, akkor ez egy nagyon hálás feladat lesz, vagy nagyon hálás dolog. A másik pedig, amire szeretnék még visszacsatolni, ez a tinédzser lányok, hogy ha akarjuk, ha nem, akkor is sminkelnek. Nekem ez az egyik veszőparipám, hogy igenis, ki kell képeznünk a tini lányokat arra, hogy megfelelő módon sminkeljék magukat. Ugyanis az a mérhetetlen mennyiségű adat, ami áramlik rájuk a közösségi médiából, az nem feltétlenül a helyes technika. Ezt minden profi sminkes tudja, máshogy sminkelünk, ha emberek közé megy a vendég, máshogy sminkelünk, ha fotózásra megy, máshogy sminkelünk, ha tévébe kell sminkelni, és a legtöbb videó eleve ezt el sem mondja. 2, ahhoz, hogy ez látványos legyen a kamerán keresztül, erősebben használja az adott dolgokat, sokkal több réteget, sokkal sötétebbet. Mit csinálnak a lányok? Ugyanezt másolják. De könyörgöm, ez nem emberek közé való smink lesz, hanem egy kamerába való smink. Tehát itt jön be a szülői felelősség, hogy ha tinédzser lányunk van, aki érdeklődik a sminkelés iránt, keressünk neki egy szakembert, akihez el tud menni, és megtanítja őt, hogy tényleg mi az, ami a bőrének megfelel, és mi az, ami az adott szituációnak megfelelő smink lesz majd neki.
Ahogy ezt mondtátok, így előjött belőlem egy kicsit a life coach, és így azon gondolkodtam, hogy milyen ellentmondó információkat kapnak a tini lányok, meg kaptunk mi is tini lánykorunkban, meg végig életünk során. Tehát ugye először, hogy ne sminkelj, mert hogy a külsőség az nem fontos. Ugye pláne mondjuk az értelmiségi lányok, akik eljutnak egyetemre, ők azt hallják, hogy hát csak az intellektus fontos. Hát itt nem foglalkozunk holmi ilyen felszínes kis izékkel, mint a sminkelés, meg a ruházkodás. De azért elvárják, hogy legyen nőies, tetszen a férfiaknak, menjen férhez, aztán mikor születik egy-kettő akárhány gyereke, akkor már megint nem annyira fontos a külső, de azért mégis fontos. Borzasztó katyvasz van szerintem a fejekben a női szerepekkel.
Igen, abszolút.
És egyetlen dolog az, amit viszonylag ritkán hallunk, illetve szerencsére most már egyre többet, hogy önazonos legyél, hogy önmagad legyél, hogy tényleg akkor sminkelj, ha ez neked éppen illik a aktuális élethelyzetedhez, hogy nem az a lényeg, hogy most a veled szemben álló férfi mit fog mondani. A veled szemben álló férfi, hogyha veled valamit komolyan akar kezdeni, akkor téged fog kapni, a testedet, a lelkedet, a gondolataidat, az életmódodat, és hogyha valaki másnak látszom az első randin, akkor ő azt fogja elfogadni, akinek játszom magam, de hát erre azért egy hosszú távú kapcsolatot elég nehéz felépíteni. Tud felvállalni azt, aki te vagy, akkor is, ha harsány vagy, akkor is, ha visszafogott vagy, akkor is, ha inkább eltűnnél, akkor is, ha inkább kiragyognál. Ha ez megvan, akkor viszont azt fogja kapni a külvilág, ami te vagy, és akkor erre már fel lehet húzni akár hosszú távú munkakapcsolatokat, akár párkapcsolatot, akár barátságokat, és mindenféle emberi kapcsolatot és helyzetet.
Érdekes, amit mondtál, és az jutott eszembe, hogy ugye rengeteg social media felület van, ahol konkrétan kirakják magukat a lányok, a nők, és nem azt mutatják, akik ők valójában. Ezáltal szerencsétlen férfiak azt hiszik, hogy olyat kapnak, pedig nem. Előbb-utóbb kiderül a valóság. Most mindig erre azt szoktam mondani, hogy ugye én egy plusz size nő vagyok. És fölveszek egy egyrészes fürdőruhát, mennyivel leszek én vékonyabb az egyrészes fürdőruhában, mint a kétrészesben. És ugye ezért van az, amikor most már pont a plusz size hölgyeknél, ugye most már nem csak az van, hogy ezek a fekete, barna, szürke, sötétkék zsákruhákat adják, mert hát az ember fölveszi, és nem is érzi jól magát benne. Tényleg vannak most már színes ruhák is, amire gondolnak ezekre a hölgyekre, mint én.
Egy szín talán befolyásolhatja a mindennapjainkat is, nem?
Persze, abszolút. Eleve ugye megint más, hogy milyen hangulatban vagyunk, hogy milyen színeket kívánunk magunkon, de ugyanígy lehet ezt befolyásolni, hogy milyen hangulatunk legyen, hogy milyen ruhákat veszünk föl, hogy ha tudatosan tudjuk felépíteni akár a sminkünket aznap, hogy lehet, hogy most magam alatt vagyok, de szeretnék picit vidámabb lenni, akkor igen, akkor nyúljunk oda ahhoz a rúzshoz, ami azt fogja hangsúlyozni, hogy igen, nekünk most jó napunk lesz.
Ági, te mindig olyan jó kis élénk ruhákban vagy.
Igen, abban érzem jól magam, bár én ahhoz a kategóriához tartozom, aki a feketében is állítólag, tehát az élénk télnek jól áll akkor a fekete, de nem szeretek hozzányúlni, csak végszükség esetén. És igen, nagyon jól érzem magam, most is egy ilyen kis rózsaszínbe vagyok. Egész másképp érzem magam. Tudom a három szín szabályt Judittól, annál több az már túl sok, tehát hogy három szín legyen rajtad, és a sminknél is próbálok már nem csak a megszokott barnákhoz nyúlni, hanem kicsit ez a pirosas, tehát a zöld szemhez bármilyen merészül hangzik, de ezek a piros árnyalatok majd megerősítesz.
Hát a komplementer színe végül is a zöldnek jól. A piros.
És egyébként visszakanyarodhatok oda, amit mondtál, még ez a rutin smink, engem ez nagyon érdekel, ez a 10 perces smink dolog. Egy picit ilyen professzionális szemmel beszéltél arról, hogy készítsük elő a palettánkat. Szerintem egy átlag nőnek azért egy neszeszerbe úgy benne van mindene, és nem tudom, játszhatunk olyat, hogy én idehozom a neszeszeremet, és akkor te megnézed, hogy mi hiányzik belőle, meg mi kell.
Addig elmondjuk, hogy Vicának jelent meg egy könyve, az SS neszeszer. Mi az, ami átvihető így a mostani beszélgetésünkre ebből a könyvből?
Ó, hát az egész gyakorlatilag. Az SS neszeszer az egy sminkvásárlási útmutató, ami abban lesz mindenkinek a segítségére, aki elolvassa és meg is csinálja benne a feladatokat, hogy innentől kezdve tudatosabban fogja megválasztani a smink termékeket. Kitérek egyébként a könyvben nem csak a színtípusokra, hanem például olyan dolgokra, hogy mi mit jelent a csomagoláson, mert sokszor ezzel sem vagyunk tisztában, hogy milyen alapanyagokat tartalmaz az a termék. Mit jelent az, hogy valami bio, vegán vagy natur, mert ezek nem ugyanazt a dolgot jelölik. Ezen kívül visszatérünk a tudatosságra, hogy ugye tud, hogy mit akarsz aznap sminkelni, és milyen terméket hol találsz meg hozzá. Fontos, hogy nekem is az otthoni neszeszerem az egy darab kis dobozka, viszont ne tudjátok meg, hogy a vendégeim van, hogy 4-5 zacskóval jönnek.
Bocsánat, és de ezek meg tudnak romlani, nem?
Így van, nagyon jó, pontosan. Tehát az egyik az, hogy kapunk valamit, meg van egy nagy pakkunk, ebben rendet kell először is tenni. Tehát tavaszi megújulás címén nem csak a ruhatárunkat, hanem a neszeszerünket is nézzük már át. Mi az, ami lejárt? Mi az, ami nem az én színtípusomnak megfelelő? Mi az, amit nem használtam az elmúlt egy évben, mert az biztos, hogy nem fogod a következőben sem. Főleg egy szájfény, egy rúzs, egy szempillaspirál, de főleg a szájfény meg a szempillaspirál. 3-6 hónap, és utána kész, vége van. Amikor egy szempillaspirál elkezd becsomósodni, besűrűsödni, akkor nem játszunk olyanokat, hogy majd én azt szemcseppel fölhigítgatom. Nem, az azért sűrűsödik, mert annyi levegő van benne, hogy elkezd összeállni. Na most a levegőben mindenféle mikroorganizmusok vannak, amik bekerülnek a tubusba, ahogy használ után bezárod a tubust, ezek ott a festékkel, meg az összes többi hozzávalóval erjedésnek indulnak. Higgyétek el, hogyha egyszer mikroszkóp alá tennénk egy fél éves vagy egy éves szempillaspirált, garantálom, hogy nem akarnátok utána egy régebbi szempillaspirált használni, mert hogy olyan dzsúz van benne.
Ezek után kicsit félve nyitom ki a neszeszeremet, szíthatod, és dicsérheted is.
Jó.
Na, okay, ez egy nagyon vagány húzás, hogy Ági
igen,
most...
Igen, nagyon jó, szeretem az ilyet.
Nekünk, tehát hajrá, Ági.
És minket maga tanfolyamokat egyébként így szoktuk kezdeni, hogy ha hozzák a neszeszert, akkor na, lássuk, hogy mi van, és hát volt már olyan eset, hogy konkrétan a szemetest inkább odatoltam alá, mert hogy annyi lejárt termék volt benne, hogy egyszerű volt oda tenni a szemetest.
Rá van írva a termékre a lejárati idő?
Természetesen minden terméken köteles feltüntetni a gyártó, hogy meddig garantálja a szavatosságát. Tehát nem jó ezekkel játszani. A folyékony és krémes termékek azok, amiknél sokkal inkább oda kell figyelni a szavatosságra.
Ugye az ecseteket is tisztítani kell, ahogy szoktuk mondani. Alapvetően mennyi időnként mossuk ki ezeket az ecseteket?
Ez attól is függ, hogy milyen rendszerességgel sminkelünk. Ha valaki napi szinten sminkel, akkor azért látja, hogy egy-két hét után már olyan az ecset, hogy nem szívesen nyúl feltétlenül hozzá. De ugyanakkor van olyan vendégem, aki a saját ecseteit minden használat után minden nap fertőtlenítést tisztítja.
Miért fontos a szemöldök kihangsúlyozása?
Azért fontos, mert keretezi az arcot. Tehát, hogyha nem lenne szemöldökünk egyáltalán, nagyon furcsán néznénk ki. Nyilván itt megint attól függ, hogy kinek milyenek a természetes adottságai. Ha valakinek önmagában dús, sötét, erős szemöldöke van, nem feltétlenül kell pluszban bármit is rátenni. De ha valakinek mondjuk van egy nagyon vékony, mondjuk egy ilyen 80-as, 90-es évek típusában kiszedett szemöldök, ami esetleg az életkor előre haladtával még őszül is, emiatt teljesen eltűnik, akkor bizony foglalkozni kell vele, mert hogyha nincs ott semmi a szemünk fölött, akkor furcsa lesz a hatás. Rengeteg olyan vendégem van, aki megszokta már, hogy neki alig látszik a szemöldöke, pedig kellene, mert mondjuk sötét színű haja van, de valamiért a szemöldöke kivilágosodott. Szóval, hogy nem mindegy, hogy mi az, amit látunk a tükörben, mi az, amit megszoktunk, és mi az, ami esztétikus, mert hogy ezeket egy kicsit összhangba kell ilyenkor rakni. Sminkesként szakmai felelősségünk az is, hogy olyan sminket készítsünk, ami az adott vendégnek az egyéniségéhez is tökéletesen passzol, és jól érzi benne magát.
Szóval Ági, akkor most izgulsz, hogy egy profi szemügyre veszi a termékeket?
Izgulok, hogy kidobja az egészet, igen.
Nem az egészet. Szóval ezek a Maybelline rúzsok, ez a Maybelline Superstay Matting, ez az én személyes kedvencem is.
Én is hallottam ezt már nagyon sok profi sminkest, hogy a Maybelline az ilyen szempontból teljesen jó választás.
Így van, van azért hátránya is, tehát annak ellenére, hogy mondjuk 16-18 órán át is fönt marad ez a rúzs, úgyhogy ettél itt csókolóztál, annak ellenére sajnos van egy olyan hátránya, hogy tudja szárítani az ajkakat, mert hogy ez matraszáradó rúzs. Úgyhogy fontos, hogy aláhidratáljuk a szánkat, és én úgy szoktam csinálni, ami ténylegesen, hát majdhogy nem 24 órás tartást biztosít ennek a rúzsnak, hogy fölteszek egy ajakbalzsamot, utána egy pici alapozót, de tényleg csak egy minimálisat, az is elég, hogyha az alapozós ecsettel csak áttörlöd a szádat, egy kicsi púder, ez biztosít egy tapadó réteget ennek a rúzsnak, és ezt követően pedig vékony rétegben kell fölvinni. Ugyanis, hogyha vastag rétegben visszük föl ezt a rúzst, akkor sajnos ilyen túrós hatása lesz. Na és akkor nézzük, mi van még itt.
Egy piros pontot kaptam, ugye?
Mezei piros pont a rúzsokért. Okay. Így van. Egyébként nem tudom, azt hallottad-e, vagy találkoztál-e vele. Van ennek most már fényes verziója is. Viszont a színekre oda kéne figyelni, hogy milyen színeket választasz. Téltípusba tartozol.
Ez egy májva szín, az nem neked való, az nekem való.
Öregít, de közben szeretem, azért van itt.
Na nézzük ezt az árnyalatot, ezzel még nem találkoztam.
Semmilyen.
De ez ilyen nagyon szép rúzs, egy meleg, viszonylag középbarna, de meleg árnyalatú, ami szintén nem annyira előnyös egy téltípusnak. Nézzük a következő sarkalatos pontot, a szempillaspirált. Hát egy szempillaspirálnál azért már az, amikor kihúzza az ember és ránéz a kefére, sokat el tud róla árulni, hogy mennyire régi, meg a csomagolásáról mennyire kopott már meg a fogdosás utána mindenféle felirat. A másik árulkodó jel, hogyha megszagolod, és punyat festékszaga van. Nem tudok erre jobbat mondani, ez ilyen állott festékszag, biztos mindenki ismeri, amikor a disperzit 4 éve lent rohad a pincében, kinyitod, hogy milyen szaga van. Na, valami ilyesmit fogsz érezni akkor is, hogyha beszáradt a szempillaspirálod, és nem kéne már többet használni. Hát igen, itt ezt lassan le kéne cserélni, jó?
Úgyis elfogy.
Onnan is látod, hogy mik érdemes elkezdeni lecserélni, hogy a végén ez a festékbogyó, ez egyre nagyobb és masszívabb, valamint a szőrén, vagy attól függően, hogy ugye szőrös vagy tüskés fejű ecsetet választunk, elkezd összecsomósodni a szempillaspirál. Amit nem szabad a szempillaspiráloknál, ez egy ilyen plusz jó tanácsom mindenkinek, pumpálni, meg tunkolni, mert hogy több levegőt juttatunk bele, és gyorsabban romlik. Na szóval akkor nézzük az alapozót, 16 órás egész napos, és vegán a termék. A vegán termékeknél arra érdemes odafigyelni, ugye nem használhatnak mesterséges tartósítószert, ezért a legtöbb esetben alkohollal tartósítják, tehát száraz bőrökre például nem alkalmasak ezek a termékek. Ugye egy alapozónál az árnyalat is nagyon fontos, hogy a megfelelő árnyalat legyen.
És hogy mivel viszed fel?
Hát nem kézzel, ez egészen biztos. Vastag lesz a réteg, foltos lesz, hogyha kézzel visszük föl, meg egyébként sem higiénikus. Lehet szivacsal, lehet ecsettel, egy időben nagyon felkapottak voltak a smink kefék, tőlem azzal is lehet sminkelni. Igazán az a lényeg, hogy lehetőleg, ha szivacsot használunk, akkor az legyen tisztítva rendszeresen, sokkal gyorsabban szívja magába az anyagot, mint egy ecset, ezért rendszeresebb tisztítást igényel. A szivacsokra azt szoktam mondani, hogy az napi tisztítós. Tehát azt minden nap érdemes kimosni, kitisztítani, lehetőleg rögtön sminkelés után, mert akkor nincs ideje beleszáradni az alapozónak vagy a korrektornak, attól függ, hogy mit viszünk föl ezzel a szivacssal. Nézzük még, mik vannak itt. Van itt egy barna tubus, amiről nem hogy a márkajelzés, de még az is lekopott, hogy vonalkód meg bármi. Ezt most csak elmondás alapján tudom, hogy ez egy szemöldök spirál meg ránézésre, ahogy kihúzom. Jó esélye, hogyha már így lekopott róla mindenféle jelölés, akkor ez túl van a szavatosság megjelölési időn. A szemöldök színét azt mindig a látható hajszínhez kell hozzáigazítani, tehát hogyha most világosabb a hajad, mint akkor, amikor ezt a szemöldök spirált vetted, akkor keres most egy világosabb szemöldök spirált ennél. Ha jól látom, ez egy bronzosító. Még ami a legközelebb áll egymáshoz, az a pirosító meg a bronzosító, mert nagyjából ugyanoda tesszük föl a kettőt, tehát általában vagylagos a használata. Vagy pirosítót használok, vagy bronzosítót. Például bronzosítóval, hogyha az matt és nem fényes, akkor tökéletesen lehet kontúrozni is az arcot, és ebben az esetben akkor mondjuk egy pirosítóval pirosítani. Attól függően tényleg, hogy ezt mire használod, hogyha pirosítóként az arccsontod legkiugróbb részére teszed, akkor kérlek, hogy ezt cseréld le egy rózsaszínes árnyalatú pirosítóra. Na hát most sikerült kinyitnom a szemhéjpúder palettát. Nem feltétlenül dobnám ki egy az egyben a szemetesbe, és azért látszik, hogy milyen színeket használtál elsősorban, mert hogy azokból már szinte alig van. Ami megmaradt, csak hogy képbe legyünk, ezek inkább meleg, bronzos árnyalatok, amik egy másik színtípusnak nagyon jól mutatnának, de téltípusnak nem. Viszont van benne egy gyönyörű, ha jól látom, kicsit lilás, fényes, sötétebb árnyalatú szemhéjpúder. Ha jól látom, hozzá se nyúltál, ez természetes napfénynél azért majd ellenőriz le, hogy ez tényleg olyan lilás, mert ahogy most az készfejemre kitettem, kicsit barnásnak tűnik, de hogyha ez egy lilás tónus, akkor nyugodtan használd a zöld szemedhez, ugyanis nem csak a pirosas, hanem a lilás tónusok is nagyon szépen ki tudják emelni a zöld szemet.
Igen, ez a szemhéjpúder paletta, ez egy gyönyörű ősztípusú paletta.
Az egy palettában lévő színeket bátran kombinálhatjuk bármelyiket bármelyikkel, mert úgy rakják össze, hogy ha bármelyik színt használod együtt, az akkor is harmonikus lesz.
Jellemzően sokszor van úgy, hogy nekem tetszik, de egyébként meg nem áll jól.
De van olyan is, hogy az ember úgy természetes módon gravitál azok felé, a színek felé, amik neki jól állnak.
Igen, hogyha valaki nagyon vakon van abban, hogy milyen színtípusba tartozik, és éppen nem tud elmenni egy színtanácsadóhoz, azt szoktam javasolni, menj haza, nyisd ki a ruhásszekrényt, és nézd meg, milyen színek vannak benne, mert ösztönösen nyúlunk azokra a színekre, amik általában jól állnak nekünk. Amit még találtam, az kettő darab szemceruza, mind a kettő fekete, ami téltípusként egy jó választás, valamint hogyha a világos szemszínünk van, sötét színtípusba tartozunk, akkor nyugodtan keretezzük szemformától függően sötétebb árnyalatokkal, egy alkalmi sminknél gyönyörűen világítani fog utána a világos szem. A szemceruzáknak pont itt van a két legjellemzőbb típusa, a hagyományos fa borítású hegyezős szemceruza, illetve vannak ezek az úgynevezett automata ceruzák, amiket ki kell tekerni. Ezek ugye krémesebbek szoktak lenni, picit könnyebben is törnek. Így van. És néhány márka már figyel arra, hogy ugye, amikor megvesszük ezeket az automata szemceruzákat, gyönyörű hegyes. De aztán, ahogy használjuk, ez tompul. És már nem tudsz vele olyan szép vékony vonalat húzni. Na most képzeljétek el, hogy vannak olyan márkák, hogy a végébe van egy műanyag hegyező. És azzal gyönyörűen ki lehet őket hegyezni, és újra vékony vonalat lehet húzni, akár egy cica vonalnak a farkát, akár belső szemzugnál egy vékonyabb vonalat.
Sőt, vannak olyan szemceruzák, aminek a végén egyébként hegyező van.
A hagyományos szemceruzáknak is szokott lenni a másik végén ez a szivacsos applikátor, amivel el lehet satírozni az adott szemceruzát. Igen. Ha nincsen ilyen applikátor rajta, akkor pedig egy ecsettel. Felszoktam hívni a vendégeim figyelmét a megfelelő mennyiségű vízfogyasztásra, ugyanis az arcbőrön leül elém bárki, megmondom, hogy elegendő vizet iszik-e, vagy sem. Mert hogy az arcbőrünk kisimul, hogyha 30 napon keresztül megisszuk azt a vízmennyiséget, amire szüksége van a testünknek. Képzeljétek el, hogy az igen apró mimikai ráncok eltűnnek. Kisimul a bőr. Úgyhogy lehet ez egy ilyen tavaszi jó tanács, meg egy megfiatalító kezelés. Tegyük be a napi rutinba a vízfogyasztást.
Mi az, amit még vigyünk magunkkal útravalónak a mai napból?
Én egyszer már mondtam a műsor során, de tényleg azt, hogy merjünk önmagunk lenni, és merjük azt a nagyon jó első benyomást magunkra megtenni reggel a tükörben, mielőtt elindulnánk, mert akkor így fogunk az embertársainkhoz is állni, és akkor valószínűleg sokkal jobb lesz az ember-ember közti kapcsolat is, hogyha a magunkkal való kapcsolat az helyreáll, és
jó lesz.
Ági, egyébként még te egy kicsit reflektáljál, hogy mit szólsz ehhez.
Ja, igen, körülbelül ilyesmire számítottam, úgyhogy abszolút veszem a kritikát, jól veszem, és igyekszem javítani. Neszeszerem tartalmán. Üzenet? Nekem az jutott eszembe, hogy az, aki szép, reggel is szép. Tehát igen, amikor belenézünk a tükörbe, akkor mosolyogjunk magunkra, de igenis egy picit ápoljuk magunkat, szépítkessük magunkat, kényeztessük magunkat. Ez lehet egy smink, lehet egy szép blúz, egy színes blúz, mert sokkal jobb kedvünk lesz tőle. Vagy egy új hobbi, egy új sport, egy új szerelem.
Judit, jó tanács.
Hát, hogy szeressük egymást, magunkat. Leginkább, és az a legfontosabb szerintem.
Köszönjük, hogy mindezt elmondtátok nekünk.
Mielőtt a csevegő véget ér, játékra hívunk mindenkit. Nyerjétek meg mai vendégünk Zétényi Vice könyvét, az Eszes Neszeszert. Nem kell más tennetek, mint három kérdésre helyesen válaszolni, és a szerencsésnek bizonyulni.
Kitől idéztük ezt a gondolatot? Az a nő, aki semmilyen kozmetikumot nem használ, túl sokat gondol magáról. Vajon honnan tudjuk, hogy a szempillaspirálunkat már ideje, hogy lecseréljük?
És a harmadik kérdés.
Vica szerint a szivacsunkat milyen időközönként kell kimosni?
A helyes válaszokat küldjétek az info@anyanet.hu e-mail címre április 5-éig. Ha tetszett a mai csevegésünk, iratkozzatok fel podcast csatornánkra. A www.anyanet.hu oldalon számos érdekességet hallhattok a műsorról, sőt, ott is eléritek játékunkat, és elegendő egy űrlapot kitölteni. Reméljük, ti is feltöltöttetek. Nagyon szép napot kívánunk, tartsatok velünk legközelebb is!